Gyakorlatilag teljesen leállt a turizmus 2020 utolsó hónapjában, mindössze 14 ezer vendég érkezett a szálláshelyekre, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. Az ágazat teljes leállását jól mutatja, hogy a kereskedelmi szálláshelyek árbevétele 93%-kal volt kevesebb, mint 2019. decemberében, mondta az Inforádiónak a portfólió elemzője. Hornyák Józseffel beszélgettem.
Egy rendkívül kedvezőtlen hónapon vagyunk túl, úgyis mondhatnánk, hogy gyakorlatilag teljesen megsemmisült a magyarországi turizmus a tavalyi év utolsó hónapjában. A kereskedelmi szálláshelyeken eltöltött belföldi vendégészakák száma közel 90%-kal esett vissza az előző év azonos időszakához képest, a külföldi vendégészakák száma pedig 96%-os visszaesést mutatott. Gyakorlatilag az egész hónapot érintette már a határzár, illetve a hotelek nem fogadhattak csak külföldi vendégeket, akik utazási célból jöttek az országba, és más egyéb lehetőségek hiány nagyon sok hotel szálláshely bezárta a kapuit, ezért semmilyen bevételre nem számíthattak az évnek az utolsó hónapjában, hogy igen nehéz helyzetbe kerültek a szálláshelyek.
A gyakorlatban ez mit jelent? Ez a visszaesés, ugye, ami a külföldi vendégek számában 97%-os, a vendégészakák számában 96%-os visszaesés volt. Ez konkrétan mit jelent? Hány vendég érkezett Magyarországra, és hány vendégészakát töltött el?
Összesen 14 ezer vendég érkezett, akik 44 ezer éjszakát töltöttek el Magyarországon. Ez gyakorlatilag egészen hatalmas visszaesést jelent. Ilyen drasztikus visszaesések a koronavírus járvány első hullámára voltak jellemzők tavaly tavasszal, amikor szintén nagyon erőteljes korlátozó intézkedéseket kellett bevetni azért, hogy a koronavírus járvány ne terjedjen tovább.
Hogyha a régiókat nézzük, akkor hol a legnagyobb mértékű a csökkenés?
Gyakorlatilag az egész országot érintette a visszaesés, a külföldi vendégészakák száma leginkább a Balatonon, illetve Budapesten éreztette a hatását. Itt láthattunk hatalmas visszaeséseket, ami a belföldieket illeti, itt a balatoni régiónál volt a legerősebb a zuhanás, de gyakorlatilag szinte az egész országban azt mondhatjuk, hogy megszűnt a turizmus a korlátozó intézkedések miatt, és sajnos egyenlőre a következő hónapokban sem várhatunk fordulatot.
Hornyák Józsefet, a portfólió elemzőjét hallották. A magyar gazdaság 2021 végére érheti el a 2019-es év gazdasági teljesítményét, a Magyar Nemzeti Bank csütörtökön közzétett gyors jelentése szerint. A Magyar Nemzeti Bank által publikált Magyarország teljesítménye a válságkezelésben című gyors jelentés egyik legfontosabb megállapítása arra vonatkozik, hogy a pandémia okozta válság után mikor állhat helyre a magyar gazdaság teljesítménye. Az MNB szerint a GDP növekedése idén várhatóan megközelíti majd a 6%-ot. A magyar gazdaság így 2021 végére visszanyerheti a 2019-es év teljesítményét. A jegybank szakértői megállapítják, hogy a magyar gazdaság a járvány második hulláma alatt lényegesen kedvezőbb teljesítményt mutatott, mint az első hullám idején, így összességében itthon a GDP várhatóan 5-5,5%-os mértékben zsugorodhat 2020-ban. Az MNB jelentése azt is megállapítja, hogy Magyarország teljesítménye 11 fontos területen az Európai Unió élvonalában volt tavaly, 8 területen viszont előrelépésre van szükség. Az első két pozitívum között van, hogy a hitelezés 10%-kal bővült, és ezzel összefüggésben sikerült magas szinten tartani a vállalati beruházásokat. A családok jövedelmi helyzetét segítette az, hogy a munkanélküliek aránya alig emelkedett tavaly, 3,6%-ról mindössze 4,3%-ra nőtt tavaly február óta. Az átlagbér ugyanakkor a harmadik legnagyobb mértékben emelkedett az Európai Unióban, miközben jelentős mértékben csökkentek a munkát terhelő adók. Az MNB a kedvező folyamatok között említi a magyar hiteltörlesztési moratóriumot, amely megállapításaik szerint a legszélesebb az egész közösségben. Szintén a kedvező tényező között állapítja meg azt is, hogy a lakossági hitelezés tavaly Magyarországon emelkedett a legnagyobb mértékben. Arra is kitérnek, hogy mindezek eredményeként a lakossági fogyasztás mindössze 2,1%-kal csökkent az uniós 7,5%-os átlaggal szemben, az online kiskereskedelem pedig 40%-kal meghaladta az előző év azonos időszakának mértékét. A jegybank jelentése hangsúlyozza, hogy a központi bank jelentős forrásokkal támogatta a válságkezelést. Az európai jegybankok között az MNB mérlege bővült a második legnagyobb mértékben 2020-ban, továbbá az állampapírpiaci keresletet is a magyar jegybank növelte a második legnagyobb mértékben. Az MNB azokat a teendőket is megfogalmazza, amelyek segíthetnek a teljesítmény javításában. Ennek eszközei álláspontjuk szerint a kormányzati fogyasztási kiadások, a GDP arányos kormányzati beruházási ráta és az építőipar hozzáadott értékének növelése. A jelentés arra is felhívja a figyelmet, hogy a turizmus visszaesése az egyik legnagyobb volt Magyarországon az Európai Unión belül. Az eltöltött vendégészakák számának csökkenésében Magyarország a 19. helyen van 2020 első 11 hónapjában. Alacsony a részmunkaidőben foglalkoztatottak aránya is itthon jegyzik meg, mindössze 5%-on alakult tavaly, miközben az uniós átlag 18% volt ugyanezen időszak alatt. Az MNB előrelépést sürget a digitális kereskedelem területén is. Adataik szerint tavaly a magyar vállalatok mindössze 14%-a használta ki az e-kereskedelmi csatornák adta lehetőségeket, ami kevesebb, mint a fele a régióban éllovasnak számító cseh és horvátországi aránynak. A jelentés azt is megállapítja, hogy folytatni kell a magyar államadósság átlagos hátralévő futamidejének meghosszabbítását, a garancia programok területén pedig sebességváltásra van szükség, összegzik. A Magyar Villamosművek zöld közlekedés meghonosításáért felelős társasága, az MVM Mobility Kft. Közös céget alapított a MÁV csoporthoz tartozó Volánbusz ZRT-vel az autóbuszállomány környezetbarát fejlesztéséért. A megállapodásról Paffery Zoltánt, a Volánbusz elnök vezérigazgatóját kérdeztem.
A közös cégalapítás célja a közlekedés zöldítése, környezetvédelem és a környezet minél kisebb terhelésével járó közlekedési módok elterjesztése. Ugye aki önmagában a közösségi közlekedést használja az utazásaira, ez már egy értékválasztás egy zöld közlekedési mód mellett, hiszen nem egyedül egy ember ül egy időpontban a dugóban, hanem egy közlekedési eszközzel egy főre jutó alacsonyabb széndioxid kibocsátás mellett tud utazni. A Volánbusz ZRT-t évente 650-670 millió utas választja, tehát önmagában jelentős széndioxid megtakarítást tudunk hozni a környezetnek, de ha azt nézzük, hogy az elmúlt két évben a 6500 darabos buszflottánkból közel 900 darab új buszt tudtunk üzembe állítani, ezzel az elmúlt évben 27 ezer tonna széndioxidot tudtunk megbocsátani az azt megelőző technológiához képest, mert önmagában ez is egy nagy eredmény. Ezt a fejlesztést és ezt a zöldítést kívánjuk folytatni 2021-ben 800 új busz beszerzésével, és ezen túl a kormány zöld busz stratégiájának megfelelően CNG és elektromos buszok üzembeállításával. A CNG és elektromos buszok üzembeállításához a jármű az csak az egyik szükséges kellék, a másik szükséges kellék az a töltőinfrastruktúra kiépítése. Az egyik a sűrített földgáz technológia, a másik pedig az elektromos töltő technológia kiépítése, és erre a feladatra kerestünk partnert, és találtunk hozzánk hasonlóan állami tulajdonú MVM csoport tagjaként működő NKM mobilitással, amelyel egy közös céget hoztunk létre Volánbusz Mobility elnevezéssel.
Ez a cég mikor kezdi meg majd ténylegesen is a tevékenységét, tehát azok a célkitűzések, amelyeket megfogalmaztak, milyen időtávlatban, mikor valósulhatnak meg?
A cég a tevékenységét már megkezdte abban, hogy az Innovációs és Technológiai Minisztérium által kiírt, illetve meghirdetett zöldbusz program keretében beszerzendő CNG és elektromos buszokhoz be kell mutatnunk hogy milyen töltő infrastruktúrát és hol kívánnánk majd a jövőben használni, és ennek a tervezését meg kellett kezdeni. Ami most aktuális feladat, hogy a Zöld Busz Programiroda által meghirdetett pályázaton részt kívánunk majd venni ezzel a közös céggel. Ugye a Volán Busz az üzemeltetési tudását hozza, a Volán Busz Park leányvállalatunk a flotta üzemeltetési képességét, és hát ami ekkorban rendkívül fontos, ez az infrastruktúra, a töltési infrastruktúra kialakítása, ez lesz az új közös vállalat feladata. Rendkívül fontos állami vállalatként a szerteágazó tudással és képességgel bíró vállalatok közötti gazdasági és üzleti szinergiák kiaknázása. Erre egy kiváló példa és alkalom az MVM csoport és a Mávolán csoport együttműködése.
Paféri Zoltánt, a Volán Busz ZRT elnök vezérigazgatóját hallották. Február 12-e után érvénytelenné válik a társadalombiztosítási azonosító jele, vagyis a tajszáma annak, akinek egészségügyi járulékából több mint 6 havi, vagyis 48 ezer forintot meghaladó tartozása van. A határidő napjáig azonban még van lehetőség a tartozás befizetésére, ezt részletekben is meg lehet tenni, mondta az Inforádiónak a Nemzeti Adó és Vámhivatal szóvivője. Kis Péter Andrást kérdeztem.
Havonta 8000 forintot, és ez napi szinten 270 forintot jelent átszámolva, fizetni kell egészségügyi szolgáltatási járulékot annak, akinek nincs biztosítása, hogy egyéb jogcímen sem jogosult. Van egy szabály tavaly óta, méghozzá az, hogyha a 2020. július 1-e óta felhalmozott járuléktartozás az több, mint a járulék 6 havi összege, ami idén 2021-ben ez 48 ezer forintot jelent, akkor február 12-e után érvénytelenné válhat valakinek a tajszáma, ami azt jelenti, hogy onnantól kezdve nem lehet térítésmentesen igénybe venni az egészségügyi ellátást. A Nemzeti Adó és Vámhivatal már hónapok óta küld értesítést azoknak, akik tartoznak, hogy senki ne kerüljön abba a helyzetbe, hogy tartozása miatt az állami egészségügyi ellátásért fizetnie kelljen. Tehát, hogyha valaki kap egy ilyen levelet a Nemzeti Adó és Vámhivataltól, egy értesítést, hogy van tartozása, akkor több dolgot tehet. Első dolog az, hogyha valaki csak megfeledkezett róla, akkor befizeti a tartozását, és így csökkenti a tartozást, tehát nem lesz gond a tajszáma. Hogyha valakinek méltányolható ok miatt van tartozása, és nem tudná befizetni időre a tartozását, akkor különböző kérelmeket nyújt be a NAV-hoz, fizetési kedvezményi kérelmnek hívjuk ezeket. Ez lehet részletfizetés, fizetési halasztás, vagy akár mérséklés, elengedés is. És van egy harmadik megoldás is még, hogyha valakinek nagyon alacsony a jövedelme, szociálisan rászorult helyzetben van, akkor a járási hivatalhoz kell fordulni. Ők azok, akik állítanak ki egy bizonyítványt arra, hogy valaki jogosult lesz onnantól kezdve szociális alapon, szociális rászorultsági alapon, egészségügyi ellátásra. Tehát ezek a megoldások vannak.
Ugye most már elég rövid a határidő, hogyha valaki nem tud fizetni, akkor számára mi az, ami javasolható? Nyilván egy szociális méltányossági kérelem átfutása is több időt vesz igénybe. Elegendő-e például, hogyha elindítja ezt a kérelmet, vagy hogyha lenne valamennyi pénze, de mondjuk nem tudja a teljes 6 havi összeget kifizetni, akkor számára a részletfizetés, ami kezdeményezhető?
Igen, egy a nagyon fontos, hogy nem szabad ilyenkor hallgatni és struc politikát folytatni, tehát cselekedni kell, mindenképpen jelezni kell a NAV-nál, hogy valaki szeretne fizetni, csak nem tud. Innentől kezdve akkor elindul az eljárás, és találnak úgyis megoldást a kollégák, hogy valaki mondjuk elengedést vagy halasztást kér. Ha ez mind-mind elindul, akkor ezeknek nem lesz gondja. Illetve, hogyha valaki mondjuk vitatja magát, hogy fizetni valója van, nem ért ezzel egyet, akkor egyeztetési eljárást kezdeményezhet. Ha mondjuk a NAV által küldött levélben megjelölt időszakban azt mondja valaki, hogy a jogosult volt egészségügyi szolgáltatásra, akkor a NEA-hoz kell fordulni. Ha pedig azt mondja, hogy ő biztosított volt, tehát volt neki mondjuk munkája abban az időszakban, amire a NAV-nak a felszólítása szól, akkor a NAV-hoz kell bejönni, és nálunk kell egyeztetési eljárást kezdeményezni. Egy egyeztetési eljárás ideje alatt a tajszámot nem fogják érvényteleníteni, tehát addig nem tekinthető a hátralévtartozásnak.
Kis Péter Andrást, a NAV szóvivőjét hallották. Idén is összesen 15 millió forint visszanemtérítendő forrással támogatja az OTP Biznisz a társasházi pályázatán induló nyertes lakóközösségeket, mondta az Inforádiónak az OTP Bank mikro- és kisvállalkozási főosztályának vezetője. A részletekről Dancsné Engler Bernadettet kérdeztem.
Összesen 20 lakóközösséget szeretnénk visszanemtérítendő támogatáshoz juttatni. Ez a 20 lakóközösség 15 millió forinthoz juthat hozzá. Két olyan támogatási forma van, amiben lehet pályázni. Az egyik támogatási forma az otthon a közösségben pályázati forma. Itt igazából az üzemeltetésük hatékonyabb tételéhez, vagy környezettudatos beruházásokhoz szeretnénk egyébként pályázatokat kérni az ügyfeleinktől. Olyanra érdemes itt gondolni például, mint a szelektív hulladékgyűjtésnek, tárolásnak a megoldása, vagy a mérőórák beüzemelése, vagy a postaládák cseréje, de hogy ennél sokkal szebb dolgokat is mondjak, ha biciklitárolókat, vagy szabadtéri területen kertisütőket, pihenőhelyeket alakítanak ki a társas házak, esetleg játszótereket, parkosítás, kertépítés, vagy a gyepesítés is szóba jöhet. A tavalyi évben realizáltuk egyébként azt, hogy tekintettel a kialakult helyzetre, nagyon fontos célja volt ez mindenkinek, hogy az otthona, a környezete az élhetőbb legyen, szebb legyen, hangulatosabb legyen. Például a tavalyi évben a pályázatok egy jelentős része az erre vonatkozott, erről szólt ilyen típusú beruházásokról. A másik ilyen pályázati típus az az otthon a jövőben pályázat, itt pedig olyan pályázatok jöhetnek szóba, amik vagy a biztonságot növelik, vagy védelmi céllal létrejövő beruházások, ilyen például, hogyha a lépcsőházakat, a lépcsőket lehet balesetmentesíteni, akadálymentesíteni adott esetben, hogyha tűz- vagy vagyonvédelemre irányuló beruházások indulnak el, vagy a gyermekek, vagy időskorúaknak a biztonságos közlekedését segítő beruházások indulnak el, de lehet itt olyanokra is gondolni, mint például a LED-lámpáknak a telepítése, ami az energiatakarékosság irányába mutat.
Bármilyen feltétele van-e a pályázatnak, tehát vannak-e olyan kritériumok, amelyeknek meg kell felelniük a lakóközösségeknek?
Azt kell, hogy mondjam, hogy tulajdonképpen nincsen. Olyan társasházak is pályázhatnak, akik a bankunknak nem számlavezetett ügyfelei, és nyújthatnak be pályázatot, és maga a pályázat egyébként egy online módon a weboldalon benyújtható pályázat, amit nagyon egyszerű kitölteni, és leginkább azt kérjük, vagy azt várjuk, hogy nagyon jól mutassák be azt a célt, amit a lakóközösség akár közösen meg fog valósítani ennek a pályázatnak a keretében. Értékeljük a kreativitást, értékeljük azt, hogyha ezek valóban olyan típusú pályázatok tudnak lenni, amik a közösségi életet és a közös kezdeményezéseket tudják támogatni.
Dancsné Engler Bernadettet, az OTP Bank mikro- és kisvállalkozási főosztályának vezetőjét hallották. A termelési költségek 15-18%-os növekedése miatt idén emelkedhet a tej és a tejtermékek ára, mondta az Inforádiónak a Tejszakmaközi Szervezet és Terméktanács elnöke. Istvánfi Miklóssal beszélgettem.
Különböző költségelemekben folyamatos emelkedés van. Felmérést készítettünk, egy alapos felmérést, amelyikben tejtermelők és tejfeldolgozók költségnövekedéseiről kértünk be adatokat. Azt tudjuk megállapítani, amit egyébként is éreztünk, hogy a gépek, a technológiai berendezések vásárlásával kapcsolatosan a higiéniai költségek emelkedése, a munkabérköltségek, csomagolóanyagok emelkedésével kapcsolatosan jelentős áremelések voltak mind a két szektornál, ugyanakkor a takarmányok esetében a tejtermelőknél, főleg a fehérjehordozó takarmányoknál jelentős, mindegy 33%-os emelkedés volt az elmúlt időszakban. Mi, hogyha ezt átlagoljuk, akkor a tejtermelők és a feldolgozók költségemelkedései 15-18% közöttiek átlagosan.
Azt írják a közleményükben, hogy egyre inkább nyílik a költségolló, és ez középtávon sem fenntartható az ágazati szereplőknek. Ez mit jelent? Kénytelenek lesznek előbb-utóbb majd árat emelni?
Ez a tendencia várható, ugyanis ugye tartósan veszteséges termelést nem végezhetnek a szereplők, ugyanis ahhoz, hogy egyáltalán rentábilis legyen egy cég, ahhoz minimális eredmények szükségesek. Mi azt természetszerűleg nem gondoljuk, hogy 15-18%-os áremelésről lehet beszélni. Azt mondjuk, hogy a szereplők, a tejtermelők, a fejfeldolgozók, kereskedők, ugye a szerződéseik alapján működnek a piacon, és a piacot jelentős mértékben befolyásolja ugye a kereslet és a kínálat. Az, hogy milyen árak alakulnak ki az elkövetkezendőben, azok, ezek a szerződések határozzák meg, de az, hogy a tendencia emelkedő lesz, azt előre borítékolni lehet.
Milyen mértékű lehet az áremelkedés? Említette, hogy azért ez nagyon sok tényező múlik. Említette azt, hogy átlagosan egy év alatt 15-18%-os termelési költségemelkedés volt, és ezen túlmenően a forint-euró árfolyam is változott 9%-kal. Mindezek függvényében milyen mértékű lehet az áremelkedés?
Nagyjából tudjuk, de mi nem vagyunk árhatóság, és ilyen értelemben ilyen fajta számot nem szívesen mondunk. Egy biztos, a magyar piacon továbbra is keresleti piac van, A forint árfolyamnak a rendkívüli gyengülése, ami 9%-os, az ugye azt is jelenti, hogy Magyarországra behozni tejterméket nehezebb, de viszont Magyarországra exportálni terméket könnyebb, ez is áremelés irányába mutat. Ha a tavalyi évet nézzük meg, az átlagos élelmiszer áremelkedés az 4,9% volt a KSH adatai szerint. Ha csak a tejtermékeket nézzük, nem azok voltak a húzó ágazatok. Például az UHT esetében 2,5%-os volt az emelkedés, a tehéntúró volt egyedül, ahol 5% körül emelkedés volt, de például a tejfölnél vagy a sajtoknál 2-3%, ugyanakkor a vajnál pedig 2%-os csökkenés volt. Én azt gondolom, hogy a tavalyi mértéknél nagyobb áremelés várható az idei évben, tehát nagyságrendileg az általam a tavalyi évre felsorolt számoknál mindegyiknél több emelkedésre számítunk.
István Fi Miklóst, a Tejszakmaközi Szervezet és Terméktanács elnökét hallották.